Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Heti külpolitikai összefoglalónkat hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti helyzet, valamint az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy Szijjártó Péter szerint az EU több pénzt, fegyvert és katonákat szeretne vinni Ukrajnába. Magyarország egyik elképzelést sem támogatja. A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, hogy az Európai Unió meggyengült. Domanics András összefoglalója.
Megtörtént a nyílt beismerése annak, hogy Brüsszel és a tagországok egy jelentős része háborúzni akar, mondta az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülésének szünetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Ez úgy hangzott el többek szájából, hogy az EU nem áll készen a békére.
Az amerikai béketörekvések legnagyobb gátja Brüsszel, maga az Európai Unió, fogalmazott a miniszter.
Második durva dolog, hogy többen az Egyesült Államokat már nyíltan úgy jellemzik, mint amely ország az Európai Unió számára kihívást jelent. Itt a transatlanti szövetség egységéről beszélnek, miközben először világosan nyíltan az Egyesült Államokról, mint egy kihívásról beszéltek az Európai Unió szemszögéből.
Szijjártó Péter elmondta, több uniós ország szerint is Donald Trump célja Európa megosztása.
Szerintem naív illúzióba kergeti magát az Európai Unió akkor, amikor azt gondolja, hogy betölt még olyan szerepet a világpolitikában, hogy az Egyesült Államoknak bármilyen módon viszonyulnia kelljen hozzánk, pláne megosztást kelljen elérnie. És az is elhangzott, hogy többen úgy gondolják, hogy az Egyesült Államok túl sokat ajánl Oroszországnak a béketárgyalások során, és az Európai Uniónak ezért sem lehet helye a tárgyalóasztalnál.
A miniszter szerint az Ukrajnának szánt 1500 milliárd euróról már késztényként beszélnek, de emellett a Brüsszel-Kijev tandem újabb pénzügyi követelésekkel állt elő.
Azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait csoportosítsák át Ukrajna számára fegyvervásárlásra. Az Európai Beruházási Banknak az európai gazdaság fejlesztését kell finanszírozni. A másik pedig, hogy újabb követelésekkel álltak elő, hogy az ukrajnai energiarendszer támogató alapba még több pénzt tegyünk.
Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy a brüsszeli vezetés az Európai Unió katonai kiképzését áttenni Ukrajnába, ami a miniszter szerint olyan vörös vonal átlépését jelenti, ami könnyen vezethet közvetlen katonai konfrontációhoz Oroszországgal. Magyarország ezt a javaslatot is visszautasítja, tette hozzá a tárcavezető, aki kitért arra is, hogy ameddig a jelenlegi kormány van hatalmon Magyarországon, addig Ukrajna egy lépést sem tehet előre az uniós csatlakozásban. Domanics András, Inforádió, 88,1.
Az uniós polgárok háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, derül ki a századvég friss Európa projekt elnevezésű kutatásából. A részletekről Varga Mónika kérdezte Hortai Olivért, a századvég gazdasági folyamatok kutatóintézetének vezetőjét.
Egy olyan kérdést tettünk föl a válaszadóknak Európa szerte, hogy melyik állásponttal értenek egyet Ukrajna csatlakozását illetően. Egyáltalán ne csatlakozzon az ország, a megszokott érdemalapú eljárás szerint csatlakozzon, vagy a lehető leggyorsabban csatlakozzon az Európai Unióhoz. Ez az utóbbi válasz az, ami az Európai Uniós vezetőknek a nyilatkozataiban rendre megjelenik. Ennek ellenére azt tapasztaltuk, hogy ennek a válasznak a legkisebb a támogatottsága, hogyha az Európai Uniós átlagot nézzük, akkor a felnőtt lakosság mindössze 18%-a venne a lehető leggyorsabban Ukrajnát az EU-ba. A domináns vélemény az az érdemalapú eljárást követő felvétel, 43%, és az európaiak csaknem egyharmada, 32%-uk egyáltalán nem venné föl Ukrajnát. Egyetlen egy olyan tagállam sincs, amiben a domináns vélemény az a brüsszeli elitnek az álláspontja lenne, míg a leginkább csatlakozáspárti skandináv országokban, Finnországban vagy Svédországban is 32, illetve 35% azoknak az aránya, akik a gyorsított azonnali felvétel mellett vannak.
Vizsgálták azt is, hogy miért vélekednek így az európai polgárok, tehát hogy mik a fenntartásaik Ukrajnával, illetve az uniós tagságával kapcsolatban?
Igen, több kérdést is mértünk, ami kifejezetten arra vonatkozik, hogy milyen tényezők merülnek föl az európaiakban aggályként Ukrajna csatlakozásához kapcsolódóan, és az egyik legerősebb aggály az a gazdák, a helyi gazdák sorsa, helyzete a jövőben. Attól tartanak az európaiak, hogy Ukrajna integrációjával és az ukrán gabonadömpinggel a helyi gazdálkodók, a helyi mezőgazdasági termelők nehéz helyzetbe kerülhetnek. A válaszadók csak nem 60%-a tart ettől a lehetőségtől. Ezzel összefüggésben a többség problémásnak tartaná azt is, hogy az ukrán gabona dömpinggel komoly élelmiszerbiztonsági kockázatok is adódnának. Tudjuk, hogy Ukrajnában alacsonyabb élelmiszerbiztonsági minőségi előírások mellett koncentráltan termelnek gyakran nagy multinacionális vállalatok. Hogyha ezeknek a vállalatoknak a termékei korlátlanul képesek lennének beáramolni az Európai Unióba, az bizony felvetne élelmiszerbiztonsági kockázatokat. És hát az elmúlt napok talán tematizálta az a hír, hogy egy kiszivárgott dokumentum szerint a következő években mintegy 1500 milliárd dolláros költségtömeg jelenne meg Ukrajnában, amit valakinek ki kellene fizetnie, és hát az amerikaiak korábban azt nyilatkozták, hogy ők nem fogják kifizetni, úgyhogy vélhetően az oroszlán része az Európai Unióra hárulna. Ettől is tartanak az uniós polgárok, részben azon keresztül, hogy csökkennek azok a központi uniós források, amelyek fejlesztésre, agrártámogatásokra és egyéb tényezőkre jelenleg igénybe vehetők. És végül még szintén a többség tart attól, hogy megnövekszik a bűnözés Ukrajna integrációjának következményeképpen a saját országában. Itt én a történelmi tapasztalatokkal magyarázom ezt, meg azzal, hogy ahogyan egyre közelebbi és közelebbi országokat vizsgálunk Ukrajnához, úgy ez az aggály is egyre inkább felerősödik. A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy háború lezárását követően is az országból megjelenik a problémás kivándorlóknak az ügye, és hogy ez a környező országokban, ha átmenetileg is, de drasztikusan meg tudja emelni biztonsági kockázatokat. Az európaiak 55%-a átlagosan úgy látja, hogy Ukrajna integrációjával növekedhet a bűnözés a saját országában, és ezt egy olyan aggálynak tartja, amit kezelni kellene.
Hortai Olivért, a Századvég Gazdasági Folyamatok Kutatóintézetének vezetőjét hallották. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Orbán Viktor miniszterelnök utasítására bekérette Ukrajna budapesti nagykövetét. A magyar kormány szerint erre az ukrán vezetők nyilatkozatai miatt volt szükség. Herceg Zsolt összefoglalója.
A magyar miniszterelnök szerint az ukránok be akarnak avatkozni a magyarországi választásokba. Orbán Viktor a Facebook oldalára feltöltött videóban beszélt erről.
A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is, durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben. A nemzetbiztonsági szervezeteink kiértékelték ezt a legújabb ukrán támadást, és megállapították, hogy a történtek egy összehangolt ukrán intézkedés sorozatba illeszkednek, amelyekkel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba. De mi nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát. Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét. Magyarország szuverenitását és érdekeit meg fogjuk védeni.
A külgazdasági és külügyminiszter a kormányfő utasításának eleget téve már kedden bekérette az ukrán nagykövetet, akivel a helyettese Magyar Levente beszélt. Szijjártó Péter a Facebook oldalára feltöltött videóban számolt be erről.
Ukrajna budapesti nagykövetének világossá tettük, hogy Magyarország nem tűri azt, hogy bárki beavatkozzon a magyarországi parlamenti választásokba. Nem tűrjük Ukrajnától, hogy beavatkozzon. Nem tűrjük Ukrajnától, hogy befolyásolni akarják a választás eredményét, nem tűrjük, hogy a Tisza párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba. Világossá tette a miniszterhelyettesünk a nagykövet számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar embereknek azt a jogát, hogy csak ők, csak a magyar emberek hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről.
Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a davoszi világgazdasági fórumon azt mondta, hogy minden Viktor megérdemel egy fejbe kólintást, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket. Az ukrán külügyminiszter az X-en üzent magyar kollégájának arra utalva, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a magyar kormányfő mestere. Andrei Sibiha azt is írta, hogy a magyar kormánynak nem az ukránoktól, hanem a magyar választóktól kell félnie. Ebből vonta le azt a következtetést a magyar kormány, hogy az ukrán vezetés beszállt a hazai kampányba a Tisza párt oldalán. Herceg Zsolt, Inforádió 88,1.
Később bekérették az ukrán külügyminisztériumba, Heizer Antal kijevi magyar nagykövetet is. Az ukrán külügyminisztérium határozott tiltakozását fejezte ki a nagykövetnek, és cáfolta, hogy Ukrajna beavatkozott volna a magyar választási folyamatba.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
A Nyugat-Balkán készen áll az uniós csatlakozásra, véli Montenegró korábbi miniszterelnöke, aki a Matthias Corvinus kollégium vendége volt. Domanics András összefoglalója.
Igor Luksicsot, Montenegró volt miniszterelnökét látta vendégül a Matthias Corvinus kollégium. A volt politikussal Bernát Tamás, az MCC közgazdasági iskolájának kutató-oktatója beszélgetett, aki az Inforádiónak elmondta, vendégük szerint a Nyugat-Balkán készen áll az uniós csatlakozásra.
Az ő véleménye az, hogy tulajdonképpen amennyire egyértelműek egyáltalán a kritériumok, annyira ki is mondhatjuk, hogy igen, készen állnak. Ez a válasz azért persze kis kifejtést igényel, ugyanis talán érezhető is a sorok között, hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy pontosan milyen kritériumokat kell mikor teljesíteni. A valóság inkább az, hogy ha összehasonlítjuk most a nyugat-balkáni gazdaságok állapotát, vagy akár ezeknek a nyugat-balkáni államoknak a berendezkedését azzal, ahol például 2004-ben néhány ország tartott azok közül, amelyek annak idején a nagy boom, a Big Bang keretében bejutottak az EU-ba, ahogy hazánk is, akkor nehéz amellett érvelni, hogy ők még jóval tovább kívül kéne, hogy maradjanak.
Bernát Tamás szerint a Nyugat-Balkánon a szerbek többsége elbizonytalanodott az uniós csatlakozásban, míg a kisebb államok állampolgárai támogatják a csatlakozást. Igor Luksic szerint Ukrajna uniós csatlakozásának lebegtetése akár a Nyugat-Balkán csatlakozását is felgyorsíthatja.
Nem szeretnék, hogyha valamiféle potyautasnak látnák őket, amiért az ukrán háború és az Ukrajnának a háborús helyzete kapcsán úgymond előnyhöz jutnának, tehát ilyen értelemben nem, hogy versenytársként nem írta le Ukrajnát, hanem inkább még pont úgy fogalmazott, hogy nem volna szép, vagy nem volna jól elmagyarázható helyzet, hogyha úgy tűnne, hogy ők egyfajta ilyen potyautasok, de természetesen van egy nagy de ezután, azért azt is figyelembe kell venni, hogy ezek az országok már 10-15-20 éve várnak a csatlakozásra, már olyan régóta várnak, hogy ez éppenséggel indokolta is tenni a csatlakozásukat.
A volt montenegrói miniszterelnök nem mert jóslatokba bocsátkozni, hogy országa mikor lehet az Európai Unió tagja, de véleménye szerint a Nyugat-Balkán országait egyszerre kellene felvenni a szervezetbe, függetlenül attól, hogy számos különbség van köztük, és belső feszültségek is terhelik őket. Domanics András, Inforádió, 88,1.
Az EU és India lezárta a tárgyalásokat egy történelmi jelentőségű szabadkereskedelmi megállapodásról, amely a felek által valaha kötött legnagyobb ilyen egyezmény. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Új-Delhiben, az EU-India csúcson. A megállapodás a világ második és negyedik legnagyobb gazdaságát kapcsolja össze, összesen 2 milliárd embert érint. Az egyezmény jelentőségéről Rozgonyi Ádám kérdezte Trembecki Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját.
Az Európai Unió és India 2007-ben, tehát majdnem 20 éve kezdett el egy szabadkereskedelmi egyezményről tárgyalni, aztán a 10-es évek eleje meg a 20-as évek eleje között ez be volt fagyva, 22-ben újították fel újra ezeket a tárgyalásokat. Akkoriban kifejezetten egy Kína ellenes éle volt a politikai dimenziónak, ugye 20-as évek eleje semmi máshol nem szólt a világpolitika, mint hogy Kínával szemben diverzifikálni kell az ellátási láncokat, friendshoring és shoring, tehát a termelést az Kínából, ha nem is elhozni, de más pillérekre is helyezni, és India szeretett volna egy szeletet az európai országok, európai vállalatok ilyen diverzifikálási stratégiájából. Ez a politikai dimenzió a tavalyi évben azért elég jelentősen megváltozott, most már inkább az Indiát most éppen 50%-os vámmal büntető Trump adminisztráció, illetve az EU-n egy 15%-os vámszintet keresztülverő Trump adminisztráció ellen irányul, mutatni akarja India és az Európai Unió is, hogy vannak más kereskedelmi partnereik, és ők ketten a globális szabad és szabályokon alapuló világkereskedelemnek a megbízható pillérei. Ez a politikai dimenziója a megállapodásnak, gazdasági szempontból pedig 20-as években az India-EU kétoldalú kereskedelem, ami nem volt nagyon jelentős korábban, nagyon-nagyon gyors növekedésnek indult, tehát most csak az elmúlt 10 évben körülbelül meg 2,5-szereződött a két fél közötti kereskedelem, ahogyan India a világ leggyorsabban növekedett. Növekvő jelentős gazdaságává vált. Tehát mindenképpen nagyon erős a gazdasági alapja is, megfontolás is emögött a szerződés mögött.
Mit tartalmaz ez a megállapodás pontosan?
Úgy tűnik, hogy az Európai Unió a különböző indiai exporttermékek 90%-ának fogja csökkenteni a vám szintjét. India kicsivel kevesebb, de szintén több mint 90%-át az európai importnak az eddiginél alacsonyabb vám szinttel fogja beengedni. Ugye indiai oldalon azt kell tudni, hogy India hagyományosan nagyon magas vámokkal védi a saját piacát. Az európai vámok India felé hagyományosan kicsit alacsonyabbak voltak, és most mind a kettő fél belement jelentős csökkentésbe, legalábbis a legfontosabb iparágokban és igaziból az iparágok meg a terméktípusoknak a túlnyomó része esetén. India oldaláról a fő nyertesek ezek a ilyen erősen munkaintenzív ágazatok, gépipar, textíliák, kézműves termékek, amik az eddigi viszonylag alacsony európai vámszintekhez képest magasabb vámokat kellett, hogy fizessenek az európai piacra bejutva, ez most csökkenni fog, és ugye Indiának, mint nagy népességű, nagy munkaerejű, de munkahelyeket nagyon-nagyon-nagyon sürgősen teremteni kényszerülő országnak, ez nagyon nagy előrelépés. Európai oldalon általában az európai ipari export, például az autók sokkal könnyebben fognak bejutni az indiai piacra. Most csak a gépjárművek esetén India, szerintem ilyen 110%-os volt a gépjárművek vámszintje, legalábbis egy bizonyos értékhatár fölött Indiába menet. Ez most 10%-ra fog csökkenni, igaz, hogy egy 250 ezer darabos évi kvóta mellett, de ez egy nagyon-nagyon nagy előrelépés az európai autóiparnak, ami így beléphet a világ talán második vagy harmadik legnagyobb autópiacára. Ami érdekes lehet még különösen európai szempontból, de indiai szempontból is, olyan termékek, mint a borfélék, sörfélék, olívaolaj, tehát egy sor ilyen európai, hát mondjuk úgy, hogy luxus mezőgazdasági termék, eddig nagyon nehezen juthattak be az indiai piacra, most csökkentett vámmal fognak bejutni. Ez az indiai oldalon egyébként nem csak a fogyasztóknak jó, hanem a turizmusnak is, sor egyéb szektornak. Indiai oldalról tea, fűszerfélék jöhetnek csökkentett vámmal, de ami nagyon fontos, hogy a tejtermékek, gabonák, húsfélék, szóják, bizonyos gyümölcsök, zöldségek, tehát azok a termékek, amikre általában gondolunk, amikor a mezőgazdaságról beszélünk, szabadkereskedelmi megállapodásokban, ezek nem esnek a szerződés hatája alá, ezekről később fognak vagy nem fognak a felek tárgyalni. Ilyen módon India viszonylatában inkább az indiaiak, mondhatjuk, hogy így védik a termékeket a náluk jóval versenyképesebb európai mezőgazdasági exporttal szemben.
Magyarország szempontjából mit jelenthet az unió megállapodása Indiával?
Magyar nézőpontból, európai nézőpontból általában is, és azt gondolom, hogy magyar nézőpontból is, ez egy nagyon előnyös szerződés. Elsősorban Magyarország, mint a német autógyártás és német gépipar nagyon-nagyon fontos beszállítója fog előnyöket látni ebből a szerződésből. Tehát, hogyha az európai autóexport, gépipari export Indiában nő, akkor ezekben a szektorokban bedolgozó magyar gyárakat és vállalkozásokat is húzni fogja. Olyan termékek, mint sörbor, ilyen kisebb mezőgazdasági cikkek, ezek nyilván nem teszik ki a magyar gazdaság döntő részét, de az ilyesmivel foglalkozó vállalkozások is nyerhetnek ezen a szerződésen. Idővel esetleg bővülne, amire van esély, bár ez a mostani szerződésben még nincsen benne, mondjuk a feldolgozott élelmiszereknek az export lehetőségei, az is hosszabb távon magyar vállalkozásoknak egy jó lehetőség lesz. Amint említettem, India most a világ leggyorsabban növekvő jelentősebb gazdasága, ugye Kínáról beszéltünk ilyen minőségében korábban, de ez most már évek óta India. Az indiai piac jelenleg nem a legnagyobb a világon, de ha a makrogazdasági hatását nézzük ennek a szerződésnek, az valószínűleg jövőre, következő évben, következő egy-két évben még nem lesz egetrengető, de az Európai Unió ezzel a szerződéssel mondhatni beiratkozott erre a nagyon-nagyon gyorsan növekvő piacra viszonylag jó ütemérzékkel, tehát még az amerikaiak előtt, még a kínaiak előtt. A következő 5-10 évben úgy gondolom, amikor India robosztus növekedése várhatóan folytatódni fog, fog ennek a szerződésnek a legtöbb előnye kézzelfoghatóan jelentkezni.
Trembecki Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották. Az olvadó sarkvidékek a föld új konfliktus zónái, a nagyhatalmak sorban fognak állni a kitermelhető ásványkincsekért. Olvasható az MCC Klímapolitikai Intézetének új elemzésében. Herceg Zsolt a szerzővel, Kovács Erik vezető kutatóval beszélt.
Mindkét sarkvidéken ugye a klímaváltozás hatásai drámaibbak, mint ugye a Föld egészében máshol, ugye mind az északi sarkvidék, mind a déli sarkvidék a klímaváltozás epicentruma. Ha csak belegondolunk az északi sarkvidékre, ott a hőmérséklet gyorsabban emelkedik, mint a globális átlag, gyorsabb a tengeri égolvadás, gyorsabbak a grönlandi hó, illetve gleccserolvadások, és ezek olyan folyamatokat indítottak el egyrésztről a természetes folyamatokban is, amelyeket már nem lehet leállítani, másrésztről pedig már a politikában is, amelyek egyre több új és új folyamatot fognak indukálni a közeljövőben. Gondolok mind a természetes folyamatokra, mind egyébként a geopolitikai folyamatokra. Az északi sarkvidék területén, Grönlandtól egészen egyébként Alaszkáig, nyaranta egyre kisebb a jeges tengernél a jégkiterjedése, itt nem csak a jégkiterjedés, hanem a vastagsága is egyre kisebb, és közelítünk afelé az időszak felé a 2030-as évtizedhez, amikor már lesznek, illetve lehetnek olyan nyarak, amikor teljes egészében jégmentessé válhat a jeges tenger. Ezt már most a nagyhatalmak észrevették, gondoljunk csak Oroszország részéről a militarizációra, Kína esetében a kereskedelmi hajózásra, vagy éppen ott van az Egyesült Államok esetében ugye a biztonsági szempontból szeretne egyre több területet megszerezni, például most ugye Donald Trump a Grönlandot nemzetbiztonsági szempontból. És ami még nagyon fontos az északi sarkvidéki terület szempontjából, hogy a holvadás következtében egyre könnyebb lesz kitermelni a jövőben a kritikus ásványi anyagokat, tehát a nyersanyagokat, illetve ami nagyon fontos, óriási szénhidrogén lelőhelyek vannak mind Grönlandon, mind egyébként a még fel nem olvadt tundra talajok alatt, amelyek a következőkben lehetnek geopolitikai, de akármi katonai konfliktusok is. És ott a másik része, a déli sarkvidék, a Antarktisz, ez eddig gyakorlatilag élvezte a klímaváltozást, mert eddig ott nőtt a jégnek a kiterjedés, az elmúlt 2-3 évben kezdődött el jelentős jégkiterjedés, illetve hóvastagság csökkenés, tehát a hótömegnek a vesztését. Itt is láthatjuk az antarktiszi területeken. Ezt észrevették a nagy hatalmak, mind Oroszország, mind az Egyesült Államok, mind Kína, és egyre több kutató expedíciót indítanak az ásványkincseknek a kutatására, itt gondolok itt a szeizmológiai kutatásokra. Például 24-ben Oroszország több mint 511 milliárd hordónyi kőolaj lelőhelyet talált az Antarktisz keleti részén. Jelezték is az oroszok, hogy a jövőben, hogyha majd lehetséges, majd ők ezt szeretnék kitermelni. De még egyelőre az 1959-es antarktiszi egyezmény védi az Antarktiszt ezektől a kitermelésektől. Most csak és kizárólag tudományos kutatást lehet végezni. Viszont a nagyhatalmak nagyon sokszor a tudományos kutatás hátterében végzik ezeket a feltáró vizsgálatokat, és több nagyhatalom így az Egyesült Államok is, Oroszország is, Kína is, de még Ausztrália is jelezte, hogy 2048 után, miután az antarktiszi egyezmény lejár, ők lehet, hogy ebben a formában, ami ilyen mostani formában van, tehát hogy védik az Antarktisz, lehet, hogy nem fogják ebben aláírni, vagy módosítani szeretnék majd a jövőben.
Mi történne ebben az esetben? Tehát mi történne, hogyha az antarktiszi egyezmény megszűnne?
Az olyan ásványkincseknek kitermelésének a tulalma véget érne, amit most jelenleg nem lehet kitermelni. Tehát a kontinens jelenlegi békés, mindentől elzárt jellege fokozatosan stratégiai erőforrás térségé válhatna, ahol ugye a nagyhatalmak között a verseny nem feltétlenül katonai összecsapások, hanem inkább jogértelmezési viták, illetve infrastruktúrális jelenlét és gazdasági befolyásszerzés formájában jelenne meg. Elindulna egymás között ilyen feltételezett rivalizálás, és ami nagyon fontos, hogy még a jelentős antarktiszi szénhidrogén és ásványkincs készletek, bár most még nem lehet őket kitermelni, mert technológiailag még nem éri meg őket nagyon, de a jövőben a technológia fejlődésével egyre inkább megvalósulhatna, ami pedig óriási környezeti problémákat okozna. Már így is egyébként találtak mikroműanyagtól elkezdve ott hagyott emberi hulladékot az Antarktiszon, különösen egyébként a turizmus következtében, de képzeljük el, hogyha ez megtörténne maga a kitermelés, onnantól, hogy gyakorlatilag a békés jellege a kontinensnek megszűnne, beláthatatlan következményei lennének, nem csak környezeti szempontból, de az lenne a legsúlyosabb, hanem az már hosszú távon már gazdasági, geopolitikai szempontból is nagyon komoly konfliktusokat tudna eredményezni.
A jogot sokszor fegyverrel kényszeríti ki az ember, ez a történelmünkből azért világosan kiderült, mint tanulság. Ha minden így megy tovább, akkor számítani kell arra, hogy a sarkvidékeket ez vagy az a nagyhatalom seregekkel megszállja, hogy biztosítsa az ottani támaszpontjait, az ottani településeit, és főleg az ottani ásványkincsek zavartalan kitermelését?
Egyre több geopolitikai szakértő mondja azt, hogy különösen az északi sarkvidék területén fordulhat majd elő a közeljövőben. A déli sarkvidéken ez a geopolitikai versengés is természetesen ki tud alakulni, de ez inkább a hidegháborúhoz hasonló geopolitikai versengés lenne. Viszont, ahogyan mondják a geopolitikai szakértők, az északi sarkvidéken előbb vagy utóbb várható majd egyébként katonai konfliktus a közeljövőben, amennyiben nem sikerül megoldást találni magára az északi sarkvidéknek az ügyére.
Kovács Eriket, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének vezető kutatóját hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.